hajd meg imád, mikor hozzád járulunk. Élet ígéde táplálj, hű Urunk. Kérünk, hajd meg imád, mikor hozzád járulunk. Élet ígéde táplálj, hű Urunk. A vallásság te kérdéteted, hogy az én szavainknak engedted, hogyha velem és egymással egyetkezted, minden kérésedekre felelek. Hogyha velem és egymással egyetkezted, minden kérésedekre felelek. A te nevedben mi együtt vagyunk, Jézus nevedben mi együtt vagyunk. Kérünk, tégy egy szentségedben ez vagyunk, használj munkádba, drága hű Urunk. Kérünk, tégy egy szentségedben ez fohajunk, használj munkádba, drága hű Urunk.
Köszöntünk mindenkit szeretettel, aki ma este eljött a Jóisten házában. Örülünk annak, hogy a Jóisten lehetővé tette számunkra, hogy eljöjjünk valamennyien. Még az időjárás is eléggé kedvezett nekünk, elállt az eső, nincsen nagy hideg. Örüljünk ennek. Reméljük azt, hogy kis Juhász Vilmos testvér is elérkezik. Jelezte, hogy egy kicsit késni fog, de hisszük azt, hogy meg fog érkezni. Jóistenünk, áldjuk nagy nevedet ezért az alkalomért. Köszönjük azt, hogy a te nevedben lehetünk itten együtt, és köszönjük azt, hogy te itt vagy közöttünk. Köszönjük azt, hogy te itt voltál már, és váltál mi leánk. Kérünk Istenünk, hogy áld meg ezt az alkalmat, segíts, hogy hadd tudjunk rád figyelni, meghallani hangodat az énekek által, a te ígéd által. Kérünk, áld meg mindazokat, akik nem tudtak eljönni most a te házadban, betegség miatt, munkahely, vagy talán más problémák miatt. Keresd fel őket is, és áld meg őket ott azon a helyen. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy megáldod ezt az alkalmat, és itt leszel közöttünk. Legyen áldott szent neved ezért. Amen. Azt mondja a Zsoltár író, Dávid a Zsoltár író az 51. Zsoltárban, a 4. versben. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. És aztán a 9. versben úgy mondja, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Míg énekeljük ezt az éneket, engedjük azt, hogy a Jóisten tisztítson bennünket. Hiszem azt, hogy van mitől. Énekeljük most ezt az éneket. Egyetlen forrása mindenkinek.
Egyetlen forrása minden kegynek, egyetlen megvára a lelkemnek. Jézus, te megváltó üdvöt hozol, most meg és légy fehérré, mint a hó. Csak te vagy az ő való, fehérré, mint a hó.
Tovább. Nagyon kedves ez a Zsoltár számomra, és nem olvasom az egész Zsoltár, a 12. versben így mondja tovább a Zsoltár író. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el orcád előtt, szent lelkedet nevedd el tőlem. Van-e ilyen vágy a szívünkben? Úgy, ahogy a Zsoltár írónak volt ez a vágya, hogy tisztuljon meg, nevessel engem orcád elől. Vajon a mai napon nem etettünk olyat, hogy megérdemelnénk azt, hogy a Jóisten elvesse az ő orcáját, elvegye az orcát, tekintetét felőlünk. És mégis az ő kegyelmét kiárasztotta ránk, és itt lehetünk. Nem vetett el bennünket. Énekeljük ezt az éneket, a 706-os számú éneket. És amíg énekeljük ezt az éneket, akkor addig gondoljuk át, hogy valójában szeretnénk azt, hogyha tiszta szívet teremtene bennünk.
Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, az erős lelket újítsd meg bennem. Kérlek, nevess el a te orcád előtt, szent lelkedet nevedd el tőlem. Az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, az erős lelket újítsd meg bennem. Kérlek, nevess el szabadításod örömét ad nekem.
Ebben az életben nagyon sokszor ki vagyunk téve annak, hogy válasszunk. És aztán szoktunk választani. Vagy jól, vagy rosszul. Van, mikor későn jövünk rá arra, hogy rosszul választottunk. De van egy választás, amit, hogyha nem választunk idejében, akkor késő lesz. Azt mondja a Zsoltár író, hogy bűnben melegedett az én anyám, bűnben születtünk, tehát bűnben vagyunk, és ahhoz, hogy a Jóisten közelségébe kerüljünk, kell, hogy választjuk azt, hogy az Úr Jézus töltse be a mi életünket, és legyen a mi életünknek az Ura. Józsé azt mondja az országgyűlés előtt a népnek, hogy im előtök beadtam, válasszatok. Választunk mi is. Van, akik már választottunk, és vannak olyanok, akik még nem választottak. Nem választották az Úr Jézust, mint királynak az ő életükben. Énekeljük ezt az éneket tovább, a 751-es számú éneket. Választhatok addig még tartama. Nem biztos, hogy holnap választhatunk. Nagyon sok balesetről olvasunk most az újságból, és nagyon sok fiatal hal meg balesetben, és nem csak balesetben. Addig még énekeljük ezt az éneket, gondolkodjunk el ezen is.
Választhatok, addig még tartama, ki legyen a ti szíveteknek uram. Nem szolgálhat, két tudnak senki sem, egyiket gyűlölni vagy szeretni kell. Világi kívánság és a pénz idegen Istennek. Bárbágyuk szenvedék, vakítják a szemet, választhatok, addig még tartom. Egyiket gyűlölni vagy szeretni kell. Én annak létek az Urat, néki szolgáljatok. Hadjátok el a bűn, az Úr elé álljatok.
Miért is fontos az, hogy válasszunk? Még ma, úgy, ahogy a meghívóban is olvastuk, láttuk azt az ígeverset, a zsidókhoz írt levél 10. rész, 37. verse. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Hogy mennyi ez az idő? Tudja valaki? Vagy tudjuk-e azt, hogy mennyi idő adatott nekünk? Ma, azt mondja Jóisten egy igény másik helyen, ma, ha az ő szavát halljátok. Ezt az időt nem tudjuk, hogy mennyi adatot, és ezért kell válaszunk, ezért kell az, hogy a Jóisten tisztítsa meg az életünket. Énekeljük 557-es számú éneket, nem tudom, mikor lesz ez a nap, és ameddig énekeljük ezt, gondolkodjunk el rajta, hogy úgy van-e, amikor a karját énekeljük, és te hogy várod őt?
Nem tudom, mikor lesz.
énekeljük tovább a 748-as számú éneket, ami alatt kérem testvéreimet, hogy jöjjenek fel.
Olvasását fogjuk most meghallgatni.
Lukács evangéliumának második fejezetét keressük meg, ahonnan fogom olvasni ezen az estén Istennek ígéjét, a 25. verssel kezdve. Lukács evangéliumának második részéből, a 25-ös verssel kezdve a 38-ig a következőképpen van megírva Isten ígéje. És ímé, van a Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt. És ez az ember igaz, és istenfélő vala, aki várta az Izrael vígasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézus bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és mondta: mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának. Imé, ez vettetett sokaknak elestére, és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. És vala egy próféta asszony, Anna, a Fánuel leány az Áser nemzetségéből, ez sok időt élt, miután az ő szülességétől fogva 7 esztendeig élt férjével. És ez, mint egy 84 esztendős özvegy vala, aki nem távozik el a templomból, hanem bőtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal. Ez is, ugyanazon órában odaállván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Amen.
Amen. Én is nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit a Jóisten házában. Az adventi evangelizáció istentiszteleteket azért is tartjuk, hogy jobban felkészüljünk az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Hogy közelebb jussunk hozzá, hogy megértsük, mi az Isten akarata, és hívunk másokat is, hogy velünk együtt készüljenek az Úr Jézus Krisztus fogadására. És biztos, hogy akik meghívót kaptak, vagy osztottunk, láttuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről adventi ígék vannak ott, és ezért imádkozunk mi mindnyájan, hogy mi magunk, családunk, és minél többen készüljenek fel az Úr Jézus eljövetelére. És ezért vannak a lelki énekek, az imádságra alkalom, az ige hirdetés, a felszólítás, a megtérésre, az üdvösség elnyerésére. Hát így szeretettel köszöntünk mindenkit, aki jött velünk együtt készülni az Úr Jézus fogadására. Köszöntöm szeretettel vendég lelkipásztor testvérünket, Kisjuhász Vilmos testvért, aki a Szamosújvári gyülekezet és a körzet lelkipásztor. Örülünk, hogy megérkezett Vilmos testvér. Ő fogja az igét hirdetni nem sokára is. Imádkozunk azért, hogy az Úr használja közöttünk ezen az estén. Mielőtt az ige hirdetés lesz, az énekkar szolgálatát kérjük.
mindenek előtt bocsánatot szeretnék kérni a késésért. Nem más volt a hibás, nem is az úti viszonyok. Velem volt a baj, és remélem, hogy máskor jobban fog sikerülni az időt beosztani, illetve sietni, elindulni, ne kell majd útközben sietni. Hát, egy olyan emberről olvastunk, illetve egy olyan testvérnőről ezen a napon, ami már a végterméket jelenti a keresztény életben. És lehet, hogy azt mondják, testvér, nem itt kéne kezdeni, mert sokan megijednek, hogy akkor én mikor leszek ilyen, mint Simeon és mint Anna, ha egyből itt kezdjük, hogy szoktuk mondani a felső cén. Nem ezzel akarom kezdeni, hogy Simeon és Anna milyen volt, hanem azzal, hogy ezekben az adventi időkben Isten példaképet készít nekem és neked, hogy lássam, hogy merre kell tartsak. Mi a tennivalóm? Mi az, amit ezekben az időkben nekem és neked tenni kell? Akkor az Úr Jézus megszületett, akkor is nagy volt a nyüzsgés. Jöttek, mentek az emberek. Összeírás volt, és zsúfolva voltak a vendégfogadók, a városok, de jutottak a templomba akkor is. Nem sokan. De volt olyan is, aki a templomba volt. És ott volt egy ilyen ember többek között, mint az idős Simeon. Nincs megírva, hogy ő már hány éves lehetett. Annáról az van megírva, hogy ő már 84. esztendős volt. Valószínű, hogy ez az ember is közelített a 90-hez, vagy ne talán a 100-hoz. És várt. Türelmesen várt. Mert ígéretet kapott. És várt türelmesen. Nekem ez nagyon gyengém, hogy türelmesen várjak. Annak örülök, ha mások várnak, és ha türelmesek utánam, vagy miattam, de nekem gyengém. És nem tudom, a hanyadik adventet éljük, vagy élet, kedves testvér, testvérnő, és ebben a várakozási időben az Isten vár. Engem is, téged, bennünket vár az Isten. Ezért hív ma este is magához. Úgy, ahogy az Aksimeon várt, sokkal jobban vár az Isten. Durmezei vers mondja, hogy ott a csendben, ott vár a legjobban. És ez az ember várakozásához hitet kapcsolt. Hogy Istennek tessek, és hogy tetszedjél Istennek, a várakozáshoz hit kell kapcsolódjon. Miért? Mert Isten kijelentette magát ennek az embernek, és azt mondta, addig nem látsz halált, amíg meg nem látod a világ üdvözítőjét, az üdvösséget, akit adtam ennek a világnak. Ígéret, ami után türelemmel várt, hittel Simeon, hogy eljön az az idő. És nekem, neked, nekünk annyi ígéretet adott Isten. Csak egyet említek ma. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És én már átalment a halálból az életre. Ígéretet kaptunk. Ez a világ ígéretet kapott. Magamévá is magadévá tetted-e már Isten ígéretét? komolyan vette, de ez nekem szól. Én most tudom, hogy ezt nekem mondja Isten. És ha még nem tetted, ezen az estén halld meg Isten szavát, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És az Aksimeon várta hittel, hogy Isten szava beteljesedik. Lehet, hogy remegve gondolt napról napra gyengülő fizikumára. Ura, ma még valahogy el tudok menni a templomba. De lehet, hogy már este nem tudok hazajönni. Vagy már nem lesz, aki hazajöjjön. De lehet, hogy ma meglátom a te üdvösségedet, és ma még elmegyek. És nap mint nap merített erőt, és újból és újból elment. Mert, úgy olvastuk, igaz, Isten félő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. Nem magadba jöttél el. Lehet, hogy már régebb jössz a gyülekezetbe. Isten lelkének mozdulása az a szívemben, a szívedben, az ő munkája. Ő az, aki vonz. Ő az, aki fölmutatja Isten szeretetét. Ő az, aki újból és újból megeleveníti bennem és benned. Jár, közelebb Istenhez, közeledjetek. A második ígéret, amit szeretnék mondani, közeledjetek az Úrhoz, és ő is közeledni fog hozzátok. Adventi idő. Adventi ígéretek. Közeledj! Isten lelke által vonzva. Hallva az ígét. Közeledj! És ő is közeledik hozzám, hozzád. Aztán arról is olvasunk, egy nap különösen szólt hozzá Isten az ő lelke által. Különösen. Most menj! Most tégy félre minden egyebet, most menj! És úgy olvassuk, hogy nem tanácskozott testtel és vérrel az Aksimeon. Nem mondta, uram, fáradt vagyok. Uram, ma már voltam egyszer. Uram, most ködös. És nem csúszós az út, nem jó most. A lélek indításából ment. És eljön az a pillanat az életemben és az életedben, amikor Isten rendkívül munkálkodik az ő lelke által. És tisztában vagy azzal, hogy most lépni kell. Most nincs ideje a várakozásnak, a tétovázásnak. Most lépni kell. Egy 35 éves fiatalember járogat körülbelül másfél éve Bátonban, az egyik misszióállomásunkon, gyülekezeti alkalmakra. És úgy teltek a hónapok, és imádkoztunk, imádkozott, lassan megindult a szíve, elkezdett Bibliát hozni, olvasni, és úgy letenni a szenvedélyeket sorba, és nyár végén úgy Isten lelke súgta, hogy kérdezd meg, nem akarsz dönteni? Nem akarod követni az Urat? És úgy rákérdeztem, Sándor testvér, most mielőtt imádkozunk, Nincs ott a szívében a döntés, nem indítja a lélek, hogy most már álljon rá a keskeny útra. És azt mondta, de amíg szolgált a testvér, itt belül valami azt mondta, hogy most ne úgy menj haza, hogy eddig, hanem döntsd el, hogy többet nincs visszaút. És bátorítottuk. És letérdeltünk imádkozni. És a lélek indított ezt az embert. Egyszerűen, pár szóban, hogy tudott imádkozni. Uram, könyörgök, most elindulok veled. Adj erőt. És segíts, hogy többé ne legyen visszaút. Elindul Simeon is. A lélek indításából. És Isten lelke indítja a szívemet, a szívedet, és mozgat. És eljön az a pillanat, amikor azt mondjuk, most, ne hallogass tovább. Ne mondd azt, hogy még ez, vagy amaz akadály. Legtöbbször az emberek ezt mondják, hogy igen, szép lenne, jó lenne, de még valami visszahúz, vagy esetleg több dolog. Isten lelke pedig azt mondja, most. Most lépj. Lépj a keskeny útra. Hagyj mindent magad mögé. Ne azzal foglalkozz, ami ezen a világon van, hanem keresd az Urat, és dönts mellette. És figyeljétek meg, testvéreim, miután Simeon igaz Isten félősége mellé hitet és engedelmességet helyezett, elment Isten házába, meglátta Isten üdvösségét. Így olvassuk. Mikor a gyermek Jézus bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő a karjaiba vevé őt. Sokan voltak ott a templomban azon estén is, vagy azon a napon. Sokan! De tudjátok, mit láttak? Egy fiatal párt egy kisbabával. Ennyit láttak. És hogy a papnak van egy kis tennivalója, lesz egy kis gyereksírás, és aztán mennek tovább a dolgok úgy, ahogy volt eddig. De Simeon más látott. Simeon látta Jézust. És azt olvassuk, hogy amikor bevitték, ő sietett, hogy a karjaiba vegye. Benne meg volt a hit. Ő Jézus. Ő az Isten fia. Ő a világ üdvözítője. És figyeljétek meg, hogy már is életét befejezetnek tekinti, és azt mondja, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat. Beteljesedett az életem. Nem csodára várt, nem valami rendkívülire, egy kisgyermeket, egy 8 napos, bő 7-es kisgyermeket tartott a karjába. S teljes meggyőződéssel mondta, Uram, most már elbocsátatod a szolgádat, mert látták az én szemei a te üdvösségedet. Ez a valós hit. Amikor ezt látod, ha most egy nagyot ugrunk, és nem Jézus születéséhez, hanem Jézus halálához térünk, ott a Golgotán felfüggesz az Isten fia, és egyik s másik felől két gonosztevő. És az egyik, tudjátok, hogy látja Jézust? Ugyanúgy, mint a tömeg. Csúfolkodik. Hát, ha te lennél Isten fia, szabadítsd meg magad, minket is! A másik pedig látja az Urat benne. És azt mondja, Uram! Uram! Emlékezz meg, amikor eljössz a te országodba! Uram! Kit látsz Jézusban? Lehet, hogy hallgattál különféle felekezeteknél ige hirdetéseket. Lehet, hogy vannak kedvenc ige szólóid, vagy kedvenc énekkaraid, énekeid. De nem ez a kérdés. Ma este az a kérdés többek között, hogy kit látsz te Jézusba? Az üdvözítőt? A megváltót? Az Urat? Nagyon kevesen látták benne az üdvözítőt, az Urat. Nagyon kevesen. Élete végéig kevesen ismerték föl. És ne csodálkozzunk, hogy ebben a világban is hasonló a helyzet. Sokan nem látják az Urat. Vagy nem látják Krisztusban az Urat, a világ üdvözítőjét. De a kérdés az, hogy te, hogy én, mi látjuk ő benne az üdvözítőt, az Urat. És így olvassuk, proféciát mond az Aksimeon, amit még nem álmodott a zsidó nemzet. Uram, ő az, akit készítettél. És figyeljétek meg, hogy mire készítette elő ebben az adventi időben Krisztus születésével Isten mit készített elő? Világosságot. A pogányok megvilágosítására. Nekem s neked. És a többi barbárnak. Világosságot. Még nem voltak meg az evangéliumok. Majd később János megírta, hogy a világosság eljött a földre. De Simeon már látta. És bizonyságot tesz. És Krisztus a világosság számodra is számomra. Nem ért magad hozzá. Sem a kedves lelkipásztorotokhoz, sem a vezetőkhöz. Nem ért. Miért az Úrhoz? Sajnos. Sajnos, hogy evangéliumi felekezeteknél is sok sötétség, sok árnyék van. Nem ért az egyházakhoz. Ne ehhez vagy ahhoz. A világossághoz, Krisztushoz jöjj. Ő adatott a pogányok megvilágosítására. Aztán így olvassuk, a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Testvéreim, a proféciának az első fele betelt, a pogányok megvilágosítása. Beteljesedett. A második része még hátra van. Hogy elfogadja Izrael népe, hogy Krisztus az ő dicsőségük. Még hátra van. De eljön az idő, és hiszem, hogy Krisztusról ez a profécia is beteljesedik. De hadd ne foglalkozzunk most Izrael népével, hanem foglalkozzunk azzal, hogy Krisztus rávilágít ma az életemre és az életedre. Nem azt olvassuk itt csak, hogy világosságul, hanem megvilágosítására. Tudjátok, mi történik a Szentlélek munkája által? Úgy barátkozók, vagy hívő emberek életében, hogy Isten lelke rávilágít dolgokra. És kezd terjedni a fény. Megvilágosodik. Úgy, ahogy a hajnal dereng, és lassan körvonalazódik. Minden még eléri a teljes delet. Megvilágosítani. Az életemből és az életedből kiűzni a sötétséget. A zugokra, a rejtett helyekre, a sötét kamrákra rávilágít. Világosságul a pogányok megvilágosítására. Egyre kevesebb a gyermek az iskolában, aki meg tud valamennyire is valahogy alászkodni, amikor világosság jön a tévedéseire. És annál sokkal kevesebb a felnőtt. Ezt magamból kiindulva mondom. Ahányszor megszólítom, akár ha lesnek, vagy puskáznak, vagy egyéb dolog történik, mindig van kifogás. Mindig van hibás, mindig van valami bentség. És kevés van, aki azt mondja, hogy tévedtem. És még kevesebb felnőtt. Mert a megvilágosítást, testvéreim, nem lehet másképp elfogadni, csak úgy, mint Péter, aki ott a Genezáret tó partján, miután hallotta a prédikációt, és miután látta Jézus hatalmát, a csodálatos halfogásnál kijön, és letérdel, és azt mondja, Uram, én bűnös ember vagyok. Arra sem méltó, hogy szóba állj velem. Menj el, Uram, mert méltatlan vagyok. Nem vagyok méltó. És a megtérés itt kezdődik. Amikor megvilágosodik bennem és benned, hogy Isten országára nem vagyok méltó. Nem. És ez soha nem világosodik meg magamtól. És magadtól. Mindig az világosodik meg emberileg, hogy hát én nem vagyok éppen olyan rossz, mint az a másik. Én csak valamire való vagyok. De amikor Isten lelke munkálkodik, amikor Krisztus, az igazi világosság, aki eljött ebbe a világba, rávilágít az életemre és az életedre, akkor ha őszinte vagyok, és ha őszinte vagy, akkor azt kell mondjam, Uram, nem vagyok méltó. És ott van rá a példa a Bibliában, az igazi pogánynak, aki ezt ki is mondta, a százados, aki azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj. Nem vagyok méltó. Megvilágosodott-e ez már bennem is benned? Hogy nem vagyok méltó. Én nem vagyok méltó az Isten országára. Én egy bűnös ember vagyok, egy elveszett ember vagyok, nem vagyok méltó. Megvilágosodott ez már. Vagy még világosan látom a pozitív értékeimet, és még világosabban a mások negatívumait, csak azt nem, hogy én nem vagyok méltó. Aztán arról olvasunk, hogy azt mondja Máriának, valami szebbet kellett volna mondani, igaz? Éppen, hogy átesett a szülés nehézségein, az élestől átjárja a szívedet. És így mondja, a te lelkedet átalhatja az élestől. Te, aki Jézus mellett fogsz eltölteni 33 és fél évet, a lelkedet átjárja a tőr. Nem értette Mária ekkor biztos, sem József. De meg vagyok győződve, hogy a kellő időben, ott a kereszt alatt eszébe jutottak a szavak. Megmondták. Nem mondták ezt 33 és fél évvel ezelőtt, az az agember ott a templomba, hogy átjárja a lelkemet az éles tőr. És testvéreim, ma este, mikor Krisztus rávilágít az életemre és az életedre, és ha bevallom őszintén mindazt, amire rávilágít, akkor következik a kereszt. És annak hordozása. Nem az következik, hogy többet nincs. Semmi fájdalom, sem szégyen, sem baj. Következik a kereszt hordozása. És ma este erre hív a mi Urunk, aki én utánam akar jönni. Tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És az óember számára ez éles tőr, de a lelked számára boldogság. Itt van a különbség, hogy az óember, a testi ember, a testi vágyak számára a kereszt és annak hordozása tragédia, de lelked számára üdvösség. És ha megvilágosítja az életemes az életedet Krisztus, akkor azt olvassuk, hogy a kereszt következik, annak hordozása, megtagadása mindannak, ami sötétség, és belekapaszkodni bele a világosságba. Aztán arról olvasunk, hogy az Aksimeonnak lett egy társa, aki abba az órába odaállt, és soha nem figyeltem fel eddig Annára. Mikor foglalkoztam az ígével, Isten különlegesen szólt hozzám, mert a mai világban szinte lehetetlen ilyen személyeket találni, mint Anna. Így olvassuk, sok időt élt. 7 esztendeig élt csupán férjével. Lehet azt mondani, hogy még fiatal házasok voltak, amikor özvegy maradt. És most, 84 évesen, szentségben és tisztaságban keresi az Urat. Szentségben és tisztaságban. Keresed-e így az Urat? Hátsó gondolatok nélkül, számítások nélkül, mellékzöngék nélkül. Keresed-e így az Urat? Mert keresték sokan, mint a gazdag ifjú, mint Simon a varázsló, és mások, akik valamilyen más hátsó szándékkal keresték az Urat. De úgy olvassuk, Anna is, ugyanazon órában odaállván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek. És ma este odaállsz-e Jézus mellé? Odaállsz-e? Nincs semmi értelme arról, hogy tetszedjen ez az adventi ige. Nincs semmi értelme annak, hogy elmélász, vagy bármilyen más bölcs gondolatokon gondolkozz, ha nem állsz oda Jézus mellé. Anna, amikor meghallott, hogy ímé a világ üdvözítője, odaállt mellé. És dicsőítette az Istent, hogy az ő üdvözítője is odaállsz-e abban az órában. Eljött az az óra a te életedben is, mikor oda kell állj Jézus mellé. Mikor hátra kell hagy egyebet. Mikor nem azt magyarázod, hogy hogyan történt ez, vagy az, vagy amaz. Hogy milyen nehézségeken mentél keresztül az életben. Még nem is azt, hogy hogy élted meg, utána szentségben és tisztaságban erkölcsösen az életedet. Hanem az, hogy odaállsz Jézus mellé és dicsőíted őt. És szóla ő felőle mindeneknek. Megváltozott az élete. Ennek a 84 éves idős asszonynak megváltozik újból a mondani valója, és szólja Jézust. És beszél róla. Olyan csodálatos előttem az, hogy Isten idős embereket is átformál. Nehogy valaki azt mondja, hogy én már túl idős vagyok. A szép október végén, akkor még 15-16-17 fok is volt nálunk, a rózsafák kirügyeztek újból. És még imádkoztam, és bevallom a testvérek előtt, hogy az Úr adjon még jó időt, hogy nyíljanak ki. És szépen kifeszlettek a bimbók, és aztán november elején eljött a hideg, és már nem tudtak kinyílni. De a múlt vasárnapi hálaadó ünnepéjünkre olyan csodálatos csokrot lehetett készíteni, azokból a félig kifeszlett rózsabimbóból, hogy megállt a fejlődésben a hideg miatt. Hogy az egyik vendégtestvérnő odajön az Isten tiszteletre, és azt mondja, hogy engedjék már, hogy fogjam meg, hogy ez valódi, vagy csak művirág. És mondom, tessék, nyugodtan meg is lehet szagolni, van egy csöpp illata is. Valódi. Mert nincs szebb, mint a decemberi rózsa. És nem vagy túl idős, és nem vagy túl gyenge ahhoz, hogy Isten számára kinyílj. Nem vagy. És csodálatossá tesz Isten. Ezeket az alkalmakat, és azokat az éveket, napokat, amiket még ad. Egy idős testvérnék van a gyülekezetben, 3 évet élt meg, most már közelít a 80-hoz, és úgy csodálkozom azon, hogy milyen energiával tesz bizonyságot. Valószínű, hogy egyik az alapbizonyságtevője a gyülekezetünknek. Anna is odaállt. És kedves gyülekezet, vannak itt 80 évesek, nem tudom, a 90-esek is vannak. Hadd újuljunk meg. Mert láttuk őt. És róla szólunk. És odaállunk mellé ismét. És bizonyságot teszünk róla mindeneknek. És ha van idős valaki, aki eddig azon gondolkozott, hogy én már kicsit későn jutottam el gyülekezetbe, álljon oda az Úr mellé. Nem késő. Még vénkorba is gyümölcsöznek. Hadd fejezzem be azzal, azt mondja ígénk, szól a mindazoknak, akik Jeruzsálembe a váltságot várták. Ha azért jöttél ma este, mert a váltságra, a bűnbocsánatra szükséged van, akkor Isten ígérete számodra ezen az estén, aki hiszed, és megkeresztelkedik, üdvözül. Hogyan? Úgy, hogy a hallott ige világosságában elmondod Istennek, Uram, bűnös vagyok. Én bűnös vagyok. Könyörülj rajtam. Bocsáss meg. Adj hitet, Uram. Tisztíts meg. Kész vagy vállalni a keresztet. Hordani azt. Meghalni a világnak. Élni Krisztusnak. És eljött az óra. Az idő, hogy mostantól csak veled, Uram. Melletted. Minden mást félretéve. Veled, Uram. Megtérésnek, az Istenhez való közeledésnek ez a módja. Krisztusban. Az üdvözítő által, aki meghalt a Golgotán, értem és érted. Akinek vérében énekeltük, csodás erő van, aki megtisztít, meggyógyít, és aki megtart az üdvösségre. Hozzá imádkozzunk most közösen, egy énekben, a 602-es számú énekben. Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus! Így száll imám most feléd, a lelkem oly csügget és fáradt. Jöjj szívembe, jöjj ma! Jöjj ma még! 602-es számú éneket énekeljük közös imaként együtt, aztán majd imádságra fogunk helyet adni, és lehetőséget bárkinek, akit Isten lelke indít. A 602-es számú éneket énekeljük együtt.